Rádióegyetem. Profán ikonográfia. Veritas filia temporis. Kelényi György előadása.
A Profán ikonográfia című előadás hangzik majd el. Ennek a sorozatnak a második előadása egy két hetente jelentkező előadás sorozat, úgyhogy összesen 5-6, esetleg 7 alkalommal tudunk bizonyos témákat áttekinteni. Az ikonográfia keretén belül a profán témái kerülnek majd sorra. A mai alkalommal a Veritas filia temporis ikonográfiai téma lesz a terítéken. Az ikonográfiáról a következőket kell nagyon gyorsan és nagyon röviden, tömören elmondani. Az ikonográfia a képek tartalmának a vizsgálatával foglalkozik ezeknek a tartalmaknak a kifejezésére szolgáló jelvényekkel, úgynevezett attribútumokkal, illetőleg ezeknek a tartalmaknak, valamint a jelvényeknek a változásával. Nem foglalkozik mással, tehát nem foglalkozik a műalkotások szerzőjével, nem datálja a képeket, nem érdekli különösebben a mű minősége, tehát a kvalitása, hanem kizárólag az ábrázolt téma és annak a feldolgozás módja. Ennek a tudományágnak több mint 150 éves története van, amelynek során kialakultak bizonyos súlypontok, olyan súlypontok, amelyek részben a téma szempontjából, részben a feldolgozások gyakorisága szempontjából kiemelhetőek. Ezek közül az egyik a keresztény ikonográfia, a profán ikonográfia egy másik terület, amelyet én nem csak a hagyományos értelemben vett profán ikonográfiának tekintek, hanem mindannak, ami nem tartozik a keresztény ikonográfia témakörébe. A képen, amelyet felvetítettünk, Bernininek egy 1652 körül készült alkotását látjuk, a Veritál címe, vagyis az igazság. Domenico Bernini, a művész fia, a 17. század végén írt egy életrajzot apjáról, és abban erről a szoborról is megemlékezett. Elmondta, hogy amikor 8. Orbán meghalt, 1644-ben volt, utódja 10. Ince pápa idejében azok a művészek és azok a személyek, akik a korábbi pápák kegyeltjei voltak, hirtelen kegyvesztettek lettek. Bernini, aki 8. Orbán idejében nagyon sok feladatot kapott, mondhatni a kor vezető művésze volt a feladatok minőségének és számának tekintetében, Bernini hirtelen az ünnepelt, sokat foglalkoztatott művész pozíciójából a kegyvesztett művész helyzetébe került. Ebben a helyzetben ellenfelei, intrikái is nehezítették a művészi pályáját, ugyanis a 40-es években Bernini azt a feladatot kapta, hogy befejezze a Szent Péter Székesegyház homlokzatának építését, azaz megépítse azt a két tornyot, amelyet a korábbi építész halála folytán nem tudta kivitelezni. A korábbi építész Carlo Maderna elkezdte a két toronynak nem csak az alapozását, hanem az alsó szintjének is a felépítését. Bernini a tornyok befejezését kapta feladatul. 1646-ban azonban a rossz alapozás miatt a torony, amely akkor fölépült, megrepedezett, és annak ellenére, hogy az alapozás nem Bernini készítette, tehát nem Bernini hibájából történt, a falnak a megrepedése, ellenfelei elérték, hogy 10. Ince pápa visszavonja a megbízását, a tornyot lebontassa. A két torony máig sem épült meg, és a Székesegyházra nézve ezt érzékeljük is, hibáiként érzékeljük, ugyanis a Székesegyház így, különösen úgy, hogy a homlokzat két széléhez hozzáépült a majdani torony alapja, aránytalanul horizontális, és a kupola látványához hozzátartozott volna, mint ellensúly a két magasban nyúló torony. Tehát Bernini egyrészt kegyvesztett lett, másrészt azt a fontos munkáját, amelyet ekkor végezte, elvették tőle. Erre a helyzetre reagált eznek a szobornak a kifaragásával. Vagyis a veritával, az igazsággal, amely, mint látjuk, mesztelen nő alak kezében egy napkorong van a nap maszkjával, lába alatt a földgömb látható, és azt jelképezi, hogy a mesztelen igazság, a valódi igazság előbb-utóbb a napfényre derül. A korabeli közönség számára ez a magyarázat nem lehetett túlságosan bonyolult, nem lehetett érthetetlen, ugyanis a korabeli közönség jól ismerte Cesare Ripának az 1593-ban először kiadott, majd 1603-ban illusztrált formában először kiadott művét, az ikonológiát. Az ikonológiáról azt kell tudnunk, hogy az elvont fogalmak, a personifikációk ábrázolásának egyfajta tankönyve a művészek, illetőleg a közönség számára készült, hogy ábrázolni tudják, illetve megértsék ezeket az elvont fogalmakat. Leírja Ripa, hogy milyen figura jelenítse meg egy abstraktumot, és leírja azt a ruházatot, amelyet viselnie kell, azokat a kellékeket, amelyek a tartalom kifejezésére szolgálnak. Ha elővesszük Cesare Ripa ikonológiáját, akkor azt olvassuk benne, amit ezen a szobron látunk, hogy egy fiatal mesztelen nő alak a napkoronggal, a lába alatt a földgömbbel, a bal kezében egy könyvet tart, esetleg pálma ágat tart. Említettem már egyszer Ripával kapcsolatban, hogy Ripa többféle abstraktum leírást ad, vagyis egy abstraktumra sokszor többféle ábrázolásmódot is javasol. Ez az ábrázolásmód azt jelenti, hogy, és ez Ripa magyarázata, hogy mesztelen a nő alak, mert mindenki számára világosnak kell lennie, megismerhetőnek kell lennie. Lába alatt a földgömb azt jelenti, hogy az egész földön el kell terjednie, és a nap motívum pedig azt, hogy napvilágra kell derülnie az igazságnak. Itt nem szerepel a pálmaág, vagy nem szerepel a könyv, de lényegében a tartalomhoz így is eljutunk, ennek segítségével is megmagyarázhatjuk, megérthetjük az itt látható ábrázolást. Ez az ábrázolás elvezett a Veritas Filia Temporis témához, amely lényegében az óránk fő vizsgálódási köre lesz. Bár itt csak a veritát látjuk, és nem azt, hogy az idő feltárja az igazságot, a szoborról még el kell mondanunk, hogy a művész beszámolója szerint is, illetőleg Domenico Bernininek már említett életrajza, monográfiája szerint is ez a szobor befejezetlen maradt. Itt látható a redők kialakításában, hogy ott valami hiányzik, vagy valaminek helyet támaszt ad a művész, és ha azokat a rajzokat megszemléljük, amelyeken ez a figura látható, akkor kiderül, hogy Bernini eredetileg, és még egyszer mondom, Bernini a források szerint is elmondja, eredetileg az időt alakját is megmintázta volna, sőt a márvány tömböt, amelyből az idő alakját kifaragta volna, megvásárolta már. A márvány tömb, ahogy ez a szobor is Bernini élete végéig a műhelyében maradt, vagyis Bernini valamilyen okból kifolyólag, valamilyen oknál fogva a szoborcsoportot mégsem készítette el. Ha megpróbáljuk megmagyarázni, hogy mi lehetett az ok, akkor többféle magyarázattal is szolgálhatunk. Egyrészt az, hogy Bernini, aki nem ment a szomszédba egy kis intrikáért, nagyon hamar visszalopta magát a pápa kegyeibe, és hamarosan ugyanolyan foglalkoztatott, ünnepelt művész lett, mint korábban. Tehát azok az okok, amelyek egyéni okok, azok a sérelmek, a kegyvesztettség és a feladatok szempontjából a háttérbe szorulása, amelyek a Verita megmintázásához vezettek 1652-ben, amikor még dolgozott rajta, vagy 52-ig, megszűntek. A másik ok, és szerintem ez sem másodlagos, azokból a vázlatokból derül ki, amelyek elég nagy számban maradtak meg, nem Bernini rajzai, hanem műhely rajzok, de nyilvánvalóan Bernini tanítványainak a rajza, vagy Bernini műhelyében dolgozó segédeknek a rajza. Ezen a képen még a répaféle illusztrációt látjuk, amiről az előbb beszéltem, a következő képen pedig egy vázlatot, ahol bal felől a levegőből közelít Kronosz, azaz az idő alakja, és föltárja, fölemeli azt a leplet, amely az igazságot addig homályba borította. Bal oldalról és a levegőből közelít a szakállas, erőteljes, idős, mesztelen férfi testű, szárnyas idő figura, a következő képen pedig jobb oldalról közelít, vagyis a vázlatokon még nem dőlt el, hogy hogyan oldja meg a kettős csoportot. Valószínűnek tartom, hogy itt a probléma, statikai probléma is lehetett, és a kompozíció bonyolultsága is lehetett, ami miatt Bernini ezt a szoborcsoportot nem egészítette ki, illetve ami miatt úgy gondolta, hogy a Verita önmagában is, mint az igazságot megtestesítő alak megfelelő műalkotás. Ez a szobor tehát bevezetőül szolgál annak a kérdésnek az átgondolásához, hogy a Veritas Filia Temporis téma milyen módosulások után jutott el abba a fázisba, amelybe Bernini már találta, és amelynek révén már sok módosulás és a különféle változatok ismerté válása során Bernini arra számíthatott, hogy a közönség megérti ezt a lényegében egyéni sérelmekkel kapcsolatos műalkotást. A téma vizsgálatához a különböző szereplők forma és jelentés változásait kell először áttekinteni. Először az idő alakjával foglalkozzunk. Az újkori művészetben az idő alakja nem olyan formában jelenik meg, ahogy az antik művészetben. Végül is allegorikus és mitológikus szerepben egyaránt szerepel. Tehát egyrészt mitikus figura, másrészt, mint a dolgokat megsemmisítő, pusztító erő, illetve az igazsággal kapcsolatban, mint a feltáró, a megszabadító erő, tehát allegorikus szerepben van. Abban a formában, amelyben a 17. században a műalkotásokon előttünk áll, történeti fejlődés eredménye. Az antik istenalakok középkorban történő formaváltozásainak és az újkori formaváltozásainak az eredménye. Így alakul ki az a közismert forma, amely az időt egy szárnyas, mesztelen, kopasz, öregemberként jeleníti meg. Attribútumai jelvényei a leggyakrabban a kasza, ehelyett néha a sarló és a homokóra, de az attribútumok között szerepel még más motívum is, lehet a mankó, romok, patkány és kígyó. Ezek a leggyakrabban szereplő attribútumok, a jelentésüket könnyen megérthetjük. Ervin Panofsky egy tanulmányában végigkísérte, hogy az idő alakja milyen formaváltozáson ment át az ókortól az újkori művészetig, amikor azután úgy tűnik, hogy véglegesedett a formája. Kifejti, hogy az ókorban az idő megtestesítésének nem az volt az alakja, amelyet az újkorban ismernek. Az időt okkázió alakjával fejezték ki. Okkázió az alkalmas pillanat, a pillanat, a lehetőség alakja egy mesztelen szárnyas ifjú régi művészetben. Egy rövid döntő pillanat, amely hamar tova repül. A 11. századig tovább él ez a kapcsolat, tehát az időt nagyon gyakran az okázió alak formájában mutatják be. Idővel a kerék is az attribútumai közé kerül, és ennek révén a szerencse, mint egy speciális pillanat, speciális alkalom fogalom körébe tartozik, és az újkorban ezután az okázió alak az idő megjelenítésehez nem szolgál. Az idő alakjának modernebb megfogalmazása összefügg Petrarca Itriomfi című művének a megjelenésével, illetőleg annak illusztrálásával. Petrarca ezt a művét a 14. század közepén írta, egészen a haláláig dolgozott rajta. Ebben a verseket tartalmazó könyvben 6 jelképes fogalom diadalmenetét írja le. Ezek a jelképes fogalmak a szerelem, a tisztaság, a halál, a hírnév, az idő és az istenség. Leírja, hogy a tisztaság diadalmaskodik társai felett, de a végső diadal a istenségé. Amikor a 15. században kezdték nyomtatott formában és illusztrációkkal ellátva kiadni a Triomfit, akkor eleinte ragaszkodtak Petrarca leírásához, és a 6 fogalmat triumfus formájában bemutatták. Idővel azonban ez a forma megváltozott, illetőleg idővel ez a témakör megváltozott, és más jelképes fogalmak triumfusára is sor került. Ebben az ábrázolás fajtában segítségére szolgált a művészeknek az antik művészetből és az antik irodalomból nyert ismeretsor, vagyis az, hogy a triumfust hogyan bonyolították le az ókorban. Ezek sokszor egészen hiteles ábrázolásai azoknak az ismereteknek, amelyeket az ókorból az újkorra hagyományoztak. Később azonban élőszemélyek triumfusa is megjelent az antik írások hatására. Néha diadalszekéren vonulnak a szereplők. Mint mondtam, először a 6 abstraktum, 6 elvont fogalom egy diadalszekénél jelenik meg, idővel aztán az egyszemélyes diadalmeneteket is ábrázolják, és az ábrázolási körbe tartozik még egy olyan forma is, amelyben a diadalt nem a diadalszekéren való vonulás, hanem a hatások bemutatásával jelképezi a művész. Úgyhogy az illusztrációk között eleinte a triumfi hatására, később pedig más meggondolások hatására az idő diadalmenete is feltűnik. Itt egy Petrarca illusztrációt látunk, az Eternitas, az öröklét, örökké valóság diadala az idő felett, de amit szeretnék bemutatni a következő vetítésen látszik. Itt egy profán ábrázolás, egy portré, méghozzá 2 pár darabot alkotó portré, hátoldalán látható az illető személyek dicsőítése, egész pontosan Federico da Montefeltre herceg és felesége Sforza, Battista Sforza diadalmenete látható. A következő képen pedig egy 16. századi példa, amit azért mutatok be, Georg Penz 1520 és 30 között készítette részmetszet formájában. Azért mutatok be, mert az idő ábrázolásának egy nem ritka, de az eddig elmondottakhoz képest eltérő változatát látjuk. Itt a diadalszekér klasszikus formáját hiába keressük, ez nyilvánvalóan a német művészek hiányos ismeretével függ össze, mármint a klasszikus emlékek hiányos ismeretével függ össze, de az idő alakja érdekes, az idő ugyanis egy szárnyas, ruhás öregember, aki mankóra támaszkodik. A mankó nyilvánvalóan arra utal, hogy az idő öreg, örökkévaló, és hát ez így hozzátartozik a a lényegéhez. Az is sajátos, hogy nem lovak vontatják ezt a szekeret, hanem szarvasok, hogy ehhez hasonló ábrázolást nem ismerünk. Amikor az idő fogalmának ábrázolása gyakoribbá vált, akkor a korábbi okázió féle időábrázolást módosítani kellett, és a módosítás alapja az lett, hogy az idő, kronosz szó alakilag nagyon hasonlít kronosz nevének alakjára. Kronoszról tudjuk, hogy titán volt, aki apjától elvette a trónt, úgyhogy kasztrálta, sarlójával kasztrálta, majd egy jóslatot hallott, hogy az egyik gyereke fogja elűzni a trónjáról, és ezért minden gyerekét lenyelte. Felesége azonban, amikor Zeus született, Kronosz fia született, azonban megmentette a gyermeket, mert egy nagykövet adott, pólyába csavart nagykövet adott Kronosznak, aki ezt lenyelve azt hitte, hogy a gyerekét nyelte le, és a majdani vetélytársról megszabadul, és Zeuszt titokban nevelték az egész mitológiai részt. Nem mondom el, csak azért említettem meg ezeket is, mert az idő Kronosz alakjával egyesülve nagyon gyakran mutatja azt a formát, amint egy férfi lenyel egy gyermeket, vagy lenyel egy követ. Zeus azután előzi apját, és ő lesz az olimposzi istenek, mondhatni királya, az olimposz uralkodója lesz. Tehát Kronosz az idő alakja, és Kronosz a gyermekeit lenyelő titán alakja összeolvad, és a két istenség, két fogalom kölcsönösen gazdagítja egymás jelvény tárát, illetőleg egymás fogalom tárát, olyan alakot ölt a korábban csak a pusztító idő formájában megjelenő idő, a mindent elemésztő idő, amely részben Kronosszal áll összefüggésben, részben pedig egy másik istenséggel, a Kronosszal azonosított Szaturnusszal. A görög és a római mitológia ugyan nincsen teljesen összedolgozva, de az általános, hogy a görög isteneknek, a római istenek közül megfelelőt kerestek és találtak, és így tehát az olimposzi isteneket megfeleltettek egy-egy római, korábban különböző helyeken tisztelt, és különböző tulajdonságokkal felruházott istennel. Így volt ez Szaturnusszal is, akit Kronosszal azonosítottak. Szaturnusz eredetileg a termékenységgel állt összefüggésben, a sarló erre utalt, és csak a Kronosszal való azonosítás után gondolja a néző, hogy ez lényegében arra a kasztrálás jelenetére utal. Tehát a természet, a teremtő termékenység, a teremtő erő az, ami Szaturnusz alakját jellemzi, és amely így az idő alakjának részévé is vált. Tehát az az elem, hogy az idő feltárja az igazságot, hogy nem csak pusztít, hanem valamit létrehoz. Lényegében a nagyon áttételesen is a szaturnuszi termékenység elemből származik. Szaturnusz alakja egyébként maga is egy bonyolult figura. Most már a Szaturnusz Kronosz néven azonosnak tekintett istenségé is, ugyanis a görögök, akik az asztrológiát a babiloniaktól vették át, számos olyan gondolatot hagytak a középkorra, amely a bolygó istenekkel kapcsolatos. Vagyis azzal a gondolattal, hogy a bolygókat egyes istenségek irányítják, méghozzá azok az istenségek, amelyek bolygókkal kapcsolatos tulajdonságokat mutatják. Ez aztán kölcsönös lesz, mert végül az isteneknek is olyan tulajdonságokat tulajdonítottak, amelyek a bolygókat jellemezték, tehát a fém tartalom, a mozgás gyorsasága és így tovább összefüggött az egyes istenségekkel. A kereszténység idejében a bolygó istenek gondolatát továbbfejlesztették, ugyanis az olimposzi istenek tisztelete ellen a kereszténység győzelme után még hosszú ideig harc folyik, és bizonyos kultuszok népszerűségét úgy is igyekeztek megszüntetni, hogy ezeknek az isteneknek a bolygókkal való kapcsolatát hirdették, a bolygókkal való kapcsolatát állították, vagyis azt, hogy nem tartoznak a világ, a Földet irányító szubstanciák közé. Szaturnusz a leglassabban mozgó, legtávolabbi bolygó istene lett, ezzel összefüggésben változott, vagy ezzel összefüggésben is változott alakja a korábbi az okázió által megszokott fiatalember forma helyett most már egyértelműen az öregség, a halál kapcsolódik hozzá. Mint tudjuk, a bolygók befolyásolják azoknak a jellemét, egyéniségét, sorsát, akik abban a jegyben születtek, amelyben a bolygók uralkodnak, a vég megfelelő pillanat, megfelelő pozíciójában vannak, és a Szaturnusz gyermekeinek nevezett egyének, vagyis akik Szaturnusz jegyében születnek, részben melankolikusok, részben pedig sorsuk nehézségekkel van tele, és szegények, betegek a bolygó hatása folytán. Az idő és a Szaturnusz-Kronosz fogalom egyesítése révén a homokóra is Szaturnusznak állandó, vagy hát ha nem is állandó, de gyakori emblémájává változik. Tehát összefoglalva ezt a gondolatmenetnek ezt a részét, még egyszer azt kell hangsúlyoznunk, hogy az újkori időfogalom történeti fejlődés eredménye, méghozzá az idővel kapcsolatos elképzeléseknek, illetőleg az idővel azonosított Szaturnusz-Kronosz istennek a tulajdonságaival kapcsolatban, és említettük, hogy Kronosz is, Szaturnusz is lényegét tekintve eltérő istenségek voltak, tehát különböző tulajdonságokat, különböző emblémákat hoztak az idő kategóriájához. A csoport másik szereplője, a Veritas, vagyis az igazság alakja, nem sok változáson ment át. Az ókorban elterjedt mondás szerint a Nuda Veritas, az igazság jellemzésére használt fogalom, tehát a mesztelen igazság, és ha egyes művészi körökben egyes megbízók számára a mesztelen nő alak nem volt elfogadható, minden esetre a meztelenségnek valamilyen formája ezeken a műveken is szerepelt, vagy legalábbis a feltárás, a feltárulkozás formája ezeken a műveken is szerepelt. Említettem, hogy a Nuda Veritas egy antik szólás, maga a Veritas filia temporis szólás is antik eredetű, a bizonyos Aulus Gelliusnak a munkájában olvasható. Bernini veritájának a megfogalmazásához nem csak az ikonográfiai megoldások változása vezetett el, hanem bizonyos tematika is, amelyben a veritas úgy szerepel olyan jelentésben és olyan formában, amelyben Bernininél látjuk, és amely forma révén a korabeli közönség megértette. Ennek az ikonográfiai típusnak az előzményét az Appellész megrágalmazása, vagy rágalom című ábrázolásokban látjuk. A történetet, tudnék, hogy Appellész az ókor leghíresebb festőjét, Nagy Sándor korában élt festőjét megvádolták a király előtt, megrágalmazták egész pontosan, és a király igazságossága révén fény derül a rágalomra. Lukianus írja le, egy második század közepén élt antik szerző, ókori szerző, aki leírja, hogy Apelles ezt a történetet, az igazságtalanul igazságtalanul megvádolták, és hogy végül a király helyes döntése révén az igazság napfényre derült, egy festményen dolgozta fel. Természetesen Apelléstől sem maradt semmi, csak az írott források őrizték meg a nevét, illetőleg azokat a műveket, amelyeket a források szerint készített. A kép leírása, amely esetleg fiktív leírás lehetett, ugyanis ez egy létező műfaj volt az ókornak ebben a szakaszában is, bizonyos képek, bizonyos történetek képszerű leírása, mintha az egy festmény lett volna. Tehát a történet akár fiktív leírás is lehetett, minden esetre az újkorban ezt valóban elkészült képnek tekintették. Összefüggésben azzal a törekvéssel, a Quattrocentóról van szó, azzal a törekvéssel, hogy a kor művészetét azzal lehet az ókori művészet színvonalára emelni, hogy az ókori képtémákat újból feldolgozzák, illetőleg az ókori műfajokat újból megteremtik. Továbbá, hogy az újkornak az antikhoz mért jelentőségét bemutassák, tehát a vetélkedés miatt ezeket a képeket többen is megfestették. A leghíresebb az itt látható a Botticelli kép, az Apelles megrágalmazása című, vagy rágalom című. Itt nem Apellest látjuk, hanem az Apelles képre utal. A művész jelképes figurák csoportja jelenik meg, az irigység, a rágalom, a rossz indulat, az ártatlanságot a király elé vonszolja, aki majd igazságosan fog dönteni, ugyanis a háttérben a negatív figuráktól izoláltan egy mesztelen nő alak látható, akit Veritasnak értelmezhetünk, akiben a néző Veritas alakjára ismert, az ég felé mutat mesztelen. Ez az első példája talán az újkori művészetben annak, hogy Veritast mesztelenül ábrázolják. Botticelli festményén nem szerepel még Kronosz. Tehát még az ikonográfiai típus fejlődésében egy korábbi helyzetben vagyunk, amikor is csak a mesztelen igazság jelképezi azt, hogy fényre derül majd valamikor az igazság. A képről ezután a Veritas alak szinte lesz állandó szereplője természetesen a következő feldolgozásoknak, de az a gondolat is, hogy negatív personifikációk, gonosz indulatok, rossz indulatok personifikációi is hozzátartoznak az igazság fényre derült téma feldolgozásához, itt jelennek meg először. A típus további fejlődésében egy fontos állomás jelent Luca Penninek, Raffaello tanítványának, Raffaello iskolájához tartozó festőnek a műve, amelyet itt Giorgio Ghisi részmetszetének formájában látunk felvetítve. Szintén megrágalmazott figura alkotja a kép középpontját, a király elé vezetik azok a negatív erők, akik Botticelli képén is feltűnnek. Jobb oldalon látható igazság alakja. Igazság alakja ezen a képnek ezen a részén, hangsúlyozom, hogy ezen a részén még nem azokat a hagyományos formákat mutatja, mint amik már Botticelli képén megjelennek, már hagyományossá váló formákat, mert egy ruhás nő alak, aki csak azzal jelzi, hogy nem tartozik a negatív szereplők közé, hogy külön válik a csoporttól, de bal oldalon, ahol az égre nyílik kilátás, látjuk, amint Kronosz az ég felé emeli Veritas alakját, és itt jelenik meg talán először az a az az ábrázolásforma, hogy az igazság napfényre derülése, az valójában egy ég felé szállás, egyfajta apoteózis, méghozzá úgy, hogy Kronosz az ég felé emeli a mesztelen igazságot. A következő képen tovább fejlődik az ábrázolásforma. Ezen a nő alak mesztelen az ég felé emeli Kronosz, akinek attribútumait puttók viselik, illetőleg puttók emelik a magasba. Szaturnusz egyik jelvényére hívnám fel a figyelmet. Ez a saját farkában harapó, tehát egy végtelen kört alkotó kígyó, amely az örökké valóságot testesíti meg. És itt most menjünk vissza kihagyott képekre rövid ideig. Itt látható egy 11. századi ábrázolás, amely teljesen eltérő attól a klasszikus formától, amely korábban, illetőleg később él, mutatva, hogy a középkori bolygóisten ábrázolások milyen mértékben eltérnek a klasszikus formától. Egyébként ennek az az oka, hogy a görög csillagászat, az arab csillagászat közvetítésével kerül vissza Európába, és az arab csillagképrajzok, csillagkép ábrázolásoknak semmi köze sincs a klasszikus európai múlthoz. Tehát ezen a képen egy akár középkori királynak is felfogható ábrázolását látjuk még Szaturnusznak. Azért vetítettem le, mert itt is a saját farkába harapó, és így az örökkévalóságot jelképező kígyó, mint attribútum szerepel. A következő, és az előbb még kihagyott képen pedig azt látjuk, egy 17. századi ábrázolás, azt az elképzelést, azt az általánossá vált elképzelést, hogy az igazság a földön születik, ez egyébként a Zsoltárokban is szerepel, és az igazság Isten négy lánya közül az egyik, méghozzá a legkedveltebb. Még nem fejeztük be annak a képnek, a Federico Zuccari képnek a bemutatását, amelyet az előbb is láttunk. Tehát ennek a képnek az a jelentősége a típus szempontjából, hogy önállósul a veritas filia temporis gondolat, önállósul lehetővé válik ezzel a két figurával kifejezni azt, hogy az igazság előbb-utóbb a napfényre kerül. Zuccari egyébként több képén is hasonló ábrázolást fogalmazott meg, úgyhogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a képtípus elterjedjen, ismert legyen. Következő képen, ez már Bernini utáni sorsa mondhatni a típusnak, azt látjuk, hogy az igazság napfényre derülése téma életet adott bizonyos hasonló mondani valójú ábrázolásoknak, bizonyos dolgok feltárásának, bizonyos dolgok napfényre kerülésének, vagy ezeknek az igényének. Ezen a képen, amelynek az a címe, hogy a jó művészetek kedvelőinek, Carlo Maratta korának művészeti érdekében, és még inkább a régi korok művészete érdekében emel szót. Azt mutatja be a jelképes alakok segítségével, hogy a művészet nyomorúságos helyzetbe került. Mint látjuk, a földgömbön ignorancia áll, a szamárfül általában őt jellemzi, a kezében egy kasza. A kaszát a földön heverő Szaturnusztól vette el, és bal kezével az elé vezetett piktúrának a hajába kap, és hát a kaszával nyilván a piktúra megölésével, megsemmisítésével fenyegeti. Jobb oldalon hátul két ilyet nőalakot látunk, a festészet két társművészetét jelképezi. Fönt az égben pedig Minerva térdel Jupiter előtt, és kéri, hogy segítse meg a nyomorúságos helyzetbe került művészeteket. A kép értelmezését az a 12 soros szöveg tartalmazza, vagy segíti elő, amelyet a metszetkészítő is nyilvánvalóan Carlo Marattinak a szövege utasítása alapján elkészített, a metszetet hozzáillesztett. Ebben részletesen leírja a nem túl egyszerű mondani valót, és a tanulságot is leírja, hogy az épületek, amelyek pusztulnak, romos állapotban vannak, sokkal gyorsabban pusztulnak a tudatlanság révén, mint az idő pusztítása révén. A puto, amely ott száll, ignorancia alakja felett, három nyilat tart, elég nehéz a nagyon zsúfolt ábrázolásból kivenni ezt a motívumot, de közelről nézve felismerhető. Három nyilat tart, amely a festészet nyomorúságos helyzetének a fő okát jelképezi. Elmarad a művészetekkel kapcsolatban az elismerés, elmarad a jutalmazás, a második, és a harmadik pedig, hogy általában ellenséges hangulat veszi körül a művészeteket. Ez részben vonatkozik az antik művészetre, a régi művészetre is, amelynek megőrzése mellett szólt emel a művész, részben pedig a kora modern művészetére is. Ez egyébként az 1680-as, ez a metszet, az 1680-as években készül. Következő képen Marattinak egy másik festményéről készült metszetet látunk, amely a múlt művészetének dicsőítését vállalja témaként. Aníbal de Carracci felemeli a festészetet abból a helyzetből, amelyben a korábbi időszakba került. A Galleria Farnese, Aníbal de Carracci híres műve, a 17. század közepére, végére már Európa szerte ismert, híres, elismert műalkotás volt, amikor az a metszet sorozat elkészült, amelynek ez a címlapképe már a második metszet sorozatról van szó, amely a Galéria minden képét metszet formában Európa szerte terjeszti és ismerté teszi. Tehát ez a Maratti-féle metszet egy Pietro Aquila nevű rézmetsző sorozatának címlapképe. Azt látjuk rajta, hogy Aníbal de Carracci, akinek a portrészerőek az arcvonásai, a féltérden álló piktúrát fölemeli, és majdan a jobb oldalon az oszlopcsarnok formájában ábrázolt Minerva és Apollo templom felé vezeti, ott apró alakok formájában fölismerhető Minerva és Apollón is, vagyis a művészeteket magas szintre juttatja. Lényegében egy hasonló feltáró, felemelő jelenet ez, mondani valóját tekintve, mint amilyen az idő feltárja az igazságot történet. Vagyis vannak az ábrázolásnak olyan rokon területei, itt most a Veritas Filia Temporis ábrázolásról beszélek, amely még egyszer elmondom, amely hasonló szereplőkkel, hasonló mondani valóval, a felszabadulás, a napfényre tárás gondolatával fejezi ki a mondani valóját, amelyet akár politikai, akár történeti, akár történelmi, akár művészeti kérdésekkel kapcsolatban vett fel. Majd látunk ezekre példát. Egyébként a Veritas Filia Temporis téma különböző feldolgozásai a vallásháborúk idején is mind a két felekezet művészetében előfordul, hogy a saját hittételeik igazságát hirdessék ezzel. A következő példánk hosszú című mű, itt látható címe, egy bizonyos Louis Testlen, az idő föltárja az igazságot, a festői igazságot az ignorancia előzésével. A festményről Azt kell tudni, hogy elveszett, és csak ebben a metszett formában jelent meg. 1655-ben készítette a művész közvetlenül a halála előtt, és a korai életrajzíró beszámolnak arról, hogy az akadémiának kívánta adni, vagyis egy olyan mondani valót fogalmazott meg, amely az akadémia alapításával kapcsolatos, az intézménnyel kapcsolatos, illetőleg a korabeli politikára, a korabeli művészeti helyzetre reagál. A francia akadémiát nem sokkal korábban, 1648-ban alapították, korábban, mint máshol is, a művészek a CS keretek között dolgoztak, függetlenül attól, hogy milyen kvalitású művészek voltak, és függetlenül attól, hogy milyen nagyszabású feladatokat kaptak. A művészeknek volt egy kiváltságos csoportja, amely a főurak és az uralkodó számára dolgozott. Ők a CS keretek közöken kívül dolgoztak. Nyilvánvalóan ez a csoport volt a legjobb képességű csoport, hiszen a legjobb ízlésű, legtöbb feladatot adó pártoló réteg foglalkoztatta őket. A cél azonban ennek a csoportnak a idézőjelbe téve bekebelezését határozta el, amennyiben számukra is a C kötelezettségeit írta elő. A C egyébként nagy hatalmú volt, mert hatalmas lehetőségeik voltak, illetőleg jelentős privilégiumaik voltak. Korábbi törvények szerint csak C tag állíthatott ki, csak C tag adhatott el festményt. Az oktatás monopóliuma is a C kezében volt, élő modellről csak CS mester dolgozhatott. Amikor a C erre a lépésre szánta magát, a királyi környezetében dolgozó mesterek, művészek válaszul egy akadémiát alapították. Ennek nem csak az volt az oka, hogy a CS keretek közül kiszabaduljanak, hogy ne kerüljenek be a C felügyelete alá, hanem azért, mert ekkor már Itáliában, Firenzében és Rómában is léteztek másfajta tanintézmények, mint amilyenek a C-ek voltak, vagyis olyan modern művészeti elveket hirdető és a gyakorlatba átültető intézmények, amelyek egyszerre voltak az oktatás szolgálatában, illetve egyszerre az új modern művészi elvek szolgálatában. Tehát 1648-ban sikerül megalakítani az akadémiát, de a C előjogait még nem vették el. A következő években megindul egyfajta harca az akadémia és a cég között. Ezt a harcot elősegíti a politikai zűrzavar, az 1648 után kibontakozó úgynevezett front mozgalom, amely egyfajta az abszolutizmus ellen, az abszolút uralkodói hatalom ellen való lázadás volt, zűrzavar volt. Egy időre 14. Lajosnak, aki akkor még gyermek volt, el kellett menekülni Párizsból. Ezért is szerette később Versailles sokkal jobban, mint a párizsi Louvre palotáját. És a helyzet bizonytalan volt, az akadémia támogatása nem volt megoldva, és nem volt megoldva az anyagi támogatás. Úgyhogy amikor a C saját akadémiát alapított, Szent Lukács akadémiát alapított, és a tanítást ingyenesen vállalta, akkor az akadémia növendékei közül is sok fiatalt elvont. Hát ezek azok a küzdelmek, a metriz, a C és az akadémia közötti küzdelem, amelyre utal a művész, amikor is az idő feltárja a festői igazságot, témát választja, és az akadémia elé állítja, mint egy a remény jelzéseként. Az igazság itt egyértelműen a festői igazság, mert a piktúra emblémák szerepelnek, az ecset meg a paletta szerepel a nő alak mellett, aki egyébként a Veritas Filia Temporis témának megfelelő pozitúrában van, illetőleg pozícióban, helyen van, egy virágokkal borított kis természetdarab, amelyet fenyegetően vesznek körül a sziklák, tehát a mélyben van, fenyegetve van, és a sötét felhők borítják ezeket a felhőket, űzi el, húzza félre, Kronosz az idő alakja hagyományos attribútumokkal, hagyományos formával látható. A következő képen szintén egy politikai utalás látunk, az idő feltárja az igazságot témát látjuk, amely egy politikai helyzetre való utalás. Rubens 1622-ben kapta Medici Máriától azt a feladatot, hogy fesse meg 24 táblakép formájában Medici Mária életét, illetőleg sikeres működésére utaljon. Medici Mária 4. Henrik felesége, majd özvegye lett, 1610-től a gyerek 13. Lajos helyett az országot irányította régensként. Amikor a király nagykorú lett, nem adta át a hatalmat fiának, hanem igyekezett őt a háttérben tartani, és továbbra is az ország irányítója lenni. Annak, hogy a törvényes királyt a hatalomból megpróbálta kiszorítani, nem csak a hatalomvágy volt a magyarázata, hanem bizonyos politikai konstelláció, bizonyos külpolitikai cél is a magyarázata volt. Medici Mária a spanyolok, a Habsburgok irányába szerette volna terelni a francia politikát. Richelieu, aki 13. Lajos elképzeléseinek fő megfogalmazója volt az ország külpolitikájának egyik hangadója, megfogalmazója volt. Richelieu pedig félve attól, hogy a két Habsburg uralom alatt álló terület, a spanyol királyság és a német-római birodalom között Franciaország egy vazallus állam lesz, igyekezett a spanyol orientációjú politikát háttérbe szorítani, igyekezett a Habsburgok erejét mindenféle módon gyengíteni. Még azt is vállalta, hogy annak ellenére, hogy katolikus állam volt, a protestánsok mellett állt ki, és a 30 éves háborúban a protestánsok szövetségeseként lépett fel, csak azért, még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a Habsburgok hatalmát gyengítse. Medici Máriától a bitorolt hatalmat egy puccszerű föllépéssel tudta csak 13. Lajos megszerezni, és ezután Medici Mária csalódottan a főri lázadók élére állt, vagy legalábbis a főri lázadók közé állt, még egy ideig, mint egy 10 évig tart, már 13. Lajos idejében, mint egy 10 évig tart a főúri lázadásokkor az abszolutisztikus hatalom elleni lázadás időszaka. A királyné minden esetben fia a király ellen lépett fel, de minden esetben vereséget szenvedett. Ez az a helyzet, amely az 1622-es időszakban kialakult. Többször is tehát a királyné a lázadók közé állt, de mindig kibékült a fiával. 1622-ben is egy ilyen kibékülés időszakában voltak, amikor is a királyné úgy döntött, hogy életét, illetőleg uralkodásának legfontosabb elemeit, és természetesen az általa favorizált spanyol külpolitikát különböző képeken bemutatja, jelképes és direkt ábrázolások segítségével. Ennek a képsorozatnak az utolsó darabját látjuk itt. Rubens a Végső kibékülés című kép alsó felébe az igazságot feltárja az idő, napfényre hozza az idő jelenetet mutatja be. A felső zónában a kibékülés zajlik, amennyiben a királyné és fia 13. Lajos egy tölgyfa koszorút tart, illetőleg nyújt a másik felé. A koszorúban pedig egy szívmotívum látható, a korabeli ismert emblémák alapján ez a amicícia, barátság, vagyis jelen esetben a béke jelképe. Tehát fönt a béke jelképe látható, lent pedig a királyné által megrendelt képsorozat, Magának, mint egy mondani valójaként, mint egy összefoglalásaként, az a két figura, amely a mai óránk fő témáját is megtestesíti, hogy az idő napfényre hozza az igazságot, két meztelen figura az ismert kellékek nélkül, de ebben az időben már olyan mértékben ismerik a két figura cselekedetei által kifejezett mondani valót, hogy jelképekre, jelvényekre nem is volt szükség. Tehát ez a két figura, a meztelen figura az igazságot mutatja, amint az idő fölfelé, egyfajta égi zóna felé viszi. Ennyit szerettem volna a mai alkalommal mondani, és a következő órán egy másik ikonográfiai témára fogunk rátérni, a Minerva, Apolló, Heraklész vagy Herkulesz témák kerülnek majd sorra, és két hét múlva folytatódik az előadás.
Elhangzott Rádió Egyetem, Profán ikonográfia, Kelényi György, Veritas Filia Temporis. Az LTBTK-n 2010. február 25-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.